Eredményes élet találkozó 2010. március 26-a.
Jó reggelt! Ha. Jó! Igen. Mi van, ha az Úr jön most, és már nem tudjuk a Sanyit hallgatni.
Hát. Akkor találkozunk el.
Igen. Hűha, ja, jó van. Mi lenne, ha imádkoznánk előtte? Jó? Ráhangolódjunk. Be lehet, hogy ti rá vagytok, de én, nekünk kell egy biztos. Oké, drága Urunk, köszönjük neked a te nagy kegyelmedet, hogy hallhatunk rólad. Te direktben szólsz hozzánk. És köszönjük neked azt, hogy adtál nekünk ajándékba tanítókat, pásztorokat, akik segítenek, akik vezetnek, és bátorítanak minket. És adtál minket egymásnak, hogy ugyanezt tegyük, bátorítsuk, segítsük egymást. Egy testtél szerkesztettél minket. Köszönjük neked. Köszönünk azt is, hogy te még éjjel is tanítasz minket, amikor alszunk. Te még akkor is szólsz hozzánk, amikor nem is tudatosul bennünk, hogy te folyamatosan kezdeményezel felénk, és mindig a legjobbat akarod nekünk adni. És köszönjük ezt a kiváltságot. És köszönjük azt is, hogy tudhatjuk, hogy ez mindenkié lehet, ha el akarja fogadni. És kérlek, adj nekünk egy szerető és alázatos szívet, hogy értsünk, és lássunk, és beszéljünk rólad. Mert tényleg az a fő célunk itt az, hogy téged leplezzünk le, és téged ismerjünk meg. A mindenható végtelen, de személyes Istent. Uram, annyira köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy te szerettél minket előbb, hogy akkor szerettél, amikor még nem is ismertünk, azt se tudtuk ki vagy, sőt, lehet, hogy gyűlöltünk téged. Köszönjük, Uram, neked ezt, és csak taníts ma minket, vezess minket, Uram. Köszönjük. És kavar fel, és csak hozz ide a Sanyit, adj neki biztonságos utat, és azoknak is, akik még úton vannak, csak hozd el őket, Uram. Te drága szent nevedben imádkoztunk. Ámen. Ámen. Úgyhogy, oké. Egy vers jutott újra és újra eszembe, és Lukács 9.25-ben van egy ilyen mondata Jézusnak, ami így szól, hogy mert akkor várok egy picit. Itt beszél igazából először arról, hogy ő meg fog halni, és aztán feltámadni. És aztán beszél a tanítványokhoz, illetve hozzánk is. És azt mondja, hogy a 25. versben, hogy mert mit használ az embernek, ha minden világot megnyere is, ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt val. És itt egy nagyon fontos dologra akarja felhívni a figyelmet, hogy az értékrend. Mik az igazán fontos dolgok? És ugye gyakorlatilag ezt mondhatnánk úgy is, hogy egy emberi lélek, egy ember többet ér az egész teremtett világnál, többet ér az anyagi javaknál, többet ér mindennél, értékben. Fontosabb. És a üzleti, nem is tudom, terminológiával is szoktuk azt mondani, hogy a cél az ember, és a pénz az eszköz. A pénz az csak eszköz. A fő cél, a legfontosabb dolog, az mindig egy ember. Mindig az emberek kell, hogy legyenek. Ez a világ viszont valahogy nem ezt kommunikálja. Ezt biztos észrevettétek. Így az alapjaitól kezdi ezt lerombolni bennünk. Már gyerekkortól, már az oktatásban, a világi oktatásban. És hál' Istennek vannak olyan oktatási intézmények, ahol nem például kárész, hál' Istennek, de vannak más keresztény iskolák is, ahol ezt elmondják a gyerekeknek, hogy te fontos vagy. Nem azért, mert lehet, hogy egy nagy tudós lesz belőled, vagy egy nagy művész, ugye ma általában ők, vagy nagy sportoló, mert ma őket tartják értékesnek, ugye a fizetéseken látszik, hanem azért, mert Isten teremtett téged az ő képére, és azért fontos vagy. A héten ért két impulzus, a két embernek a története, két egymástól független forrásból, akik így mindent elvesztettek, és tönkrementek, de annyira, hogy nem volt hol lakniuk, ugye hajléktalanok lettek. Az egyikről a Balázs mesélt nekem, vagy hát egy ügyfelünk, vagy egy hallgatónk gyakorlatilag, aki egy másik pedig egy másik ügyfelünk mesélte nekem. És érdekes, hogy amikor mindezt ezt a két történetet, ha olvastam, mert leírták, akkor az embernek így, nem tudom, így nagyon megérinti. És aztán, ami még jobban megérint, hogy ez a két ember helyre tudott állni, vagy fel tudott állni, újra kezdték az életüket. Kijöttek ebből a stádiumból, hogy hajléktalanok. És van lakásuk, van munkájuk, nyilván szerény, de élnek egy rendezettebb életet. És ez még jobban így megérintett. És itt ilyen könnyekre fakasztó történetek ezek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de... És ilyenkor az emberben úgy tudatosul, hogy mit tehetnék én ezért az emberért akár. És tényleg így nem tudom, így ilyenkor az ember így más szinten kezd el gondolkodni, nem? Tehát, hogy így nem azt nézem, hogy mikor lesz nekem, tudod, ha most ennyire kevesebb pénzem lesz, akkor tudod, nem tudok új autót venni, vagy mit, vagy akár csak új ruhát, vagy később tudok. Nem tudom, tehát ez ilyen racionális gondolatok így kicsit háttérbe szorulnak, és úgy az emberbe így feltolulnak ilyen más jellegű dolgok. És azt hiszem, hogy ha megvan az alapod, hogyha ismered egy ember értékét, és nem eszközként tekintesz rá, akkor így jobban meg tudod ezt fogni szerintem, és az ember így akarna segíteni, és nyilván amit tud, és nyilván amit eldönt, hogy akar, azt segíteni is fogja. És aztán, ha rájövünk, hogy mire is van igazából szükség egy embernek, a legmélyén, ugye, és erről hál' Istennek itt sokat hallunk, a Sanyi zseniálisan tanított erről, hogy mik az embernek a legmélyebb szükségei, ugye, hogy szeretve legyen, hogy fontos legyen, és igazából ez a kettő a legalapabb, és aztán a többi még erre épülnek szükségek. Ugye van aztán persze fizikai szükségek is, de hogy ha valaki szeretve van, és elfogadott, akkor a legfontosabb szükségei be vannak töltve, és arra építhet egy normális életet. Tök mindegy, hogy honnan jön. És azt hiszem ez a legfontosabb, hogy az emberek ezt tudják. És akik tudjuk, én hiszem, hogy itt sokan tudjuk már ezt. A mi küldetésünk ebbe a világba az, hogy ezt kommunikáljuk, és mert pedig úgy, hogy tükrözzük vissza azt az Istent, akitől mi kaptuk mindezt. Mert ő adja nekünk a fontosságot, ugye? Ő mondja el ezt, Lukás 9.25, hogy mit ér az embernek, ha a lelkébe kárt van, de egyébként mindent megnyer. Gyakorlatilag, hogy az ember fontosabb mindennél, egy emberi lélek. És ő mondja azt, hogy a szeretet onnan indul ki minden, és ugye ő mondja Jánosnak a levelében, János apostolnak az első levelében, hogy én az a szeretet, hogy Isten szeret titeket, hogy Jézus Krisztus szeret titeket, ez a szeretet. Hát innen indul ki minden. Innen tudod, hogy szerete vagy, innen tudod, hogy aztán, hogy fontos vagy, hogy elismert legyél, hogy teljesüljenek a többi vágyaid. Ugye elismertség, szépség utáni vágy, biztonság utáni vágy, de azok már egy más kategóriák. De hogy ezt így rombolják ugyanakkor szándékosan. Ugye van egy szellemi ellenségünk, az ördög, aki egy gyilkos. Aki, és róla már beszéltünk így. Tegnap voltam egy ilyen direkt marketing jogi oldalát tárgyaló előadáson, és egy dologot szemet szúrt nekem, hogy így a törvényekből elkezdik kiszedegetni, kitörölni az ilyen szavakat, hogy etikus, erkölcsös, meg az egyéb ilyen, például a köztiszteletnek örvendő, ugye, mikor megválasztanak egy képviselőt, egy jelöltet, egy minisztert, vagy egy állami szervnek a vezetőjét, akkor régen benne volt még, hogy köztiszteletnek örvendő egyén legyen, ezt kitörölték. Mert ilyen gyakorlatilag ma már nem nagyon van. Nem tudom, ti hány ilyen emberről tudtok. Sajnos nincs. És ez egy szervezett munka. És ilyen szinten el van terebélyesed, hogy egyszerűen ki kell törölni a törvényből, mert senki nem felelne meg különben. És rombolják az alapvető értékeinket. És ez nagyon fontos, hogy ezeket ismerjük fel, úgymond, hogy ragaszkodjunk hozzá, hogy ezt ne álljunk ellen, nyilván hál' is, nekünk itt van Isten, aki ebbe segít, de hogy legyünk ilyen egyenesek, hogy mondják ezt, gerincesek, ilyen emberek, akiknek vannak értékeik, akikre ez a társadalom még egyáltalán épül, akik miatt még egyáltalán működik. Én hiszem. És Isten ezért tart még itt minket. És ugye mondja a Tesszalonika levélben, hogy Isten visszatartja a gonoszságot még, hogy elteljesedjen, hogy teljesen betöltsön mindent a gyülekezet által. És a gyülekezet az pedig egyénekből áll. Belőled és belőlem és belőlünk. Úgyhogy, és tudjuk, hogy egyre erősebb ez a tevékenység, és egyre keményebb csapásokkal nézünk szembe, arcú csapásokkal mondjuk így. Egyre jobban meg van próbálva a hitünk, egyre több támadás ér minket. A konferencián erről sokat beszéltek pásztorok, hogy bizony lesznek még próbák, kemény próbák a hitünket, az életünket, a illetően. De ha megfelelő alapra építed az életed, ha tisztában vagy az alapvető értékekkel, tisztában vagy azzal, hogy ez kitől jön, és ragaszkodsz ehhez, döntéseket hozol, tudod, akkor olyan leszel, mint egy ilyen szikla, egy stabil szikla, aki, tudod, ugye, vagy egy olyan ember, aki sziklára építette a házát, hogyha ugye Máté 7-ből Jézus akarom idézni, mert ő azt mondta, hogy ez a bölcsember, aki olyan dolgokra építi a házát, elképesen az életét, ami nem dől össze egy könnyen. És ez egy nagy kihívás, azt hiszem, egyre nagyobb kihívás. És... ja... Ezzel állunk szembe. Oké, még valamit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Oké, de azt hiszem, ezek fontos dolgok. És tényleg nem tudjuk, mennyi idő van hátra. Nem tudjuk, hogy pár hónap, vagy pár év. Ugye, gyakorlatilag minden olyan profécia, minden olyan dolog, amit a Jelenések könyvében, a nagy nyomorúságról olvasunk, gyakorlatilag már így itt van, és összeáll, és már elindulhatna bármelyik pillanatban, mert minden, amiről ott olvasunk, így gyakorlatilag behelyettesíthető a mai technológiába, társadalmi, politikai berendezkedésbe, vallási berendezkedésbe teljesen. nincs, gyakorlatilag nincs semmi extra. Egy nagy vezetőnek a megjelenésére kell még várni, de gyakorlatilag amint ő színre lép, elkezdődhet az egész, ugye, amit a Biblia úgy hív, hogy nagy nyomorúság, amit megelőz közvetlenül az elragadtatás öregét. És durva ezt látni, hogy ez közel van. De ugyanakkor itt beszéltük, hogy nem tudjuk mennyi, hogy 100 év, vagy 2, vagy 2 hónap. Isten nem az órunkra, nem kötötte az órunkra, azért, mert ugye a zsidók 11. Istennek mi tetszik, amikor hitben járunk, és amikor hisszük, hogy Isten tud jót tenni, és akar is jót tenni, és fog is jót tenni velünk. Ugye a zsidók 11.6-ban, hogy hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. És ugye a hit, a remélet dolgok valósága, ugye azok a dolgok, amikről remélem, hogy megtörténik, és tudom is, hogy meg fog történni, de amíg nem látom, addig remény. Ugye amikor már látom, akkor már nem remény. És Isten így csinálta, hogy ilyen kanyarok vannak az életben, hogy nem látom, hogy milyen a sarok után, nem látom, mi van a kanyar után. Csak egy bizonyos pontig látok erről, általában ez nagyon perc, csak pár másodperc, most nem tudom. Tudod, bejön valaki és lelő, vagy mit tudom, most extrém, vagy kimegyek az utcára, a fejem lesik egy balkon, vagy mit tudom én. Mit? Egy zongora. Vagy egy repülő. Minap valamelyik falura ráesett valami repülő. Valahol keleten, vagy nem tudom. És de nem úgy, hogy most kell bölcsön élni az életet, úgy értem. A most van, és a mostban élünk. És a most az, ami, ahol él, és ugye nem véletlen mondja ezt megint csak. Máté 6.33 és 6.34, ami egyik legkikristályosodtabb és zseniálisabb mondata Jézusnak, ugye, hogy mondjuk szó szerint idézem inkább, jó? És ott van egy szó, keressétek először, itt megint elteszt úgy mondani a prioritás, keressétek először Isten országát, ahol Isten uralkodik, és az igazságát, és mindezek, ami felől aggódtok, hogy lesz ruházat, étel, lakás, lakhatás, ezt Isten megadja. De ott is ott van a 34. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Ne, mert majd a holnap aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Ez nem azt jelenti, hogy nem tervezünk, hanem az azt jelenti, hogy nem aggódunk. Ez két külön dolog. Tervezni, az nem zár, vagy aggódni valami felől, az egy más dolog, mint tervezni, és építkezni, és bölcsen dönteni. Mert ezt ugye példabeszédekben nagyon pontosan tanítja az írás, hogy tervezni fontos. És ezért nem árulja el Isten sem, hogy mikor jön vissza, mert extrém dolgokat csinálnak. Csak gondoljatok, nem tudom, biztos hallottatok szektákról, akiknek beadták, hogy itt a világ vége, vagy nem is tudom, és akkor vagy öngyilkosok lettek, vagy eladták a házaikat, és aztán mégse lett világ vége, és hát olyan hülyén néz ki, hogy amikor ott állnak, és vagy ott fekszenek halottan, és hát még sincs világ vége. Nem, Isten ezt sokkal bölcsebben csinálja, ugye? És Róma 11-ben mondja, hogy Isten bölcsessége sokkal magasabb, mint a miénk, hogy ne tudjuk kitalálni ezeket a dolgokat. Viszont adott dolgokat, amiket ki kell, hogy találjunk, és azért adta, ugye, ha világba szétnézel, nem, és ha nem úgy teremtette, hogy mindenütt tudod, de már végtermékek vannak, tehát, hogy megteremthetett volna egy kolóniát, ahol kész házak vannak, vízvezetékrendszer, jön a táplálékrendszer, tehát ugye az embernek, hogy feldolgozva, sült kaják mindenütt, tudod, kész autók ott állnak, repülő, közlekedési eszközök, minden, hanem Isten nyersanyagokat hozott létre, ugye, te nyersanyagokat teremtett, és az embernek adta egy feladatú, hogy ássa ki, csináljon valamit akar, de ebből mind jöjjön rá, hogy van egy intelligens teremtő. És ez a teremtő a maga Jézus Krisztus. Ezért adta. De hogy felfedezzük, és a Biblia is egy ilyen könyv, erről sokat beszéltünk már, de hogy a Biblia is egy ilyen sokszor ilyen nyersanyag, amiből ki kell bányászni a bölcsességet, azt a számomra hasznos és alkalmazható bölcsességet, mert ott van benne, ott van hihetetlen, és emberek, mint ugye Pászor Scheller, vagy Pászor Siberi, aki esetleg múlt héten lehet, hogy páran hallhattatok, nem is tudom, 30-40 éve tanulmányozzák a Bibliát, és mindig találnak még újat, és mindig. És valahogy nekem ez volt az élmény, hogy ugyanazt sokkal egyszerűbben el tudják mondani, mint mondjuk bárki más, aki. És ez a bölcsesség, és persze nem csak az idő függvénye, mert lehet valaki nagyon bölcs, hogyha Isten igéjéhez megy rövidebb idő alatt. Oké, de hogy vissza a holnaphoz, hogy igenis tervezzük a jövőnket, de számításba vesszük az értékeket, hogy mik az igazán fontos dolgok. És azt, amit Jézus előtte mond, hogy ne aggódjatok ezek felől, hogy ne az aggódás kösse le az energiátokat, ne az kösse le a gondolataitokat, mert akkor az egy börtön. És volt egy üzenet, talán vasárnap este, mindegy, három héber fiúról szólt Dániel könyvében, akik bevetettek a tűzbe, mert nem hajoltak meg a báványok előtt. És lehet, hogy jön, egy gondolat, lehet, hogy jön az a rendszer, jön az a világ, hogy ha nem hajolsz le, nem imádod az aktuális vezetőt, vagy vallási rendszert, akkor megölnek. És ezt már törvényi szinten ezek folynak az előkészületei. Nem tudom, tudjátok-e. És ez nagyon durva dolog. De ez volt Dániel könyv idejében, Nabukadonozor király idejében, és ugye ez a három héber fiú azt mondja, hogy nem hajolt meg a bálványok előtt, és azt mondták, hogy van nekünk Istenünk, aki ki tud szabadítani, de ha nem tenné, akkor sem hajolom meg a bálványok előtt, mert bíztak. És róluk szólt ez a sztori, és az volt egy konklúziója, hogy ugye bedobták őket, nem tudom, hallottátok-e már ezt a történetet, Dániel 3, és úgy kerültek ki a tűzből, hogy a hajuk szála sem égett meg, a ruhájuk nem lett fűszagú. Viszont azok az emberek, akik bedobták őket a kemencébe, azok meghaltak a hőségtől, de őket megvédte Isten. A kicsapó hőségtől. Tehát nem benn, hanem csak, hogy közel mentek. És ezek a fiúk túlélték, és egy valamit vesztettek el, a köteleket, amikkel össze voltak kötözve. És ez ilyen, mit veszhetek, ha Istennel járok? A max a köteleimet, a bilincseimet, a megkötözöttségeimet, azokat, amik börtönbe zárnak engem, a saját kis világomba. Max ezeket veszíthetem, tényleg. És amikor jön egy próba, egy kemény próbatétel, akkor ez jó erre gondolni. És ugye Jakab egy azt mondja, hogy örömnek is tartsuk ezt ráadásul. Mert célja van. Ugye? És mint ahogy az aranyat finomítják, ugye úgy Isten példabeszédekben mondja valahol, hogy az ötvös az aranyat, nem is tudom ki az ezüstöt, úgy Isten a szíveket finomítja és dolgozza. És ezeknek az eszközei a próbák. Amikor történik valami, amire nem számítok, amikor előbukkan a kanyarból valami, ami nem volt a tervemben. És itt jön be megint, amit Jézus mondott, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert Jézus azt mondta, hogy Máté 28-ban én veletek vagyok az idők végezetéig. Ő velem van most, velem lesz akkor is a próbában. Nem vagyok egyedül. És a legnyomasztóbb, a legfélelmetesebb dolog az egyedüllét. Egy ismeretlen helyen, egy ismeretlen körülmények között az nagyon félelmetes dolog. És az emberek ugye az ismeretlentől félnek általában. De itt van azt mondja, hogy Jézus, hogy velünk van, és nem hagy el minket. És tudnom kell ezt. Tudnom kell ezt, mert különben aggodásba élem az életem. Mert különben nem jutok egyről a kettőre, és csak csodálkozok, hogy miért van ennyi küszködés. Csodálkozok, hogy miért vannak rajtam a köteleim. Csodálkozok, hogy miért nem tudok mozdulni. Miért? És a félelem is egy kötél. De ugye szeretet, ugye egy János 4-ben azt mondja, hogy a szeretet az kiűzi a félelmet. Levagdossa rólad a köteleit. Szó szerint. Amik így megkötözve tartanak. Tudod, amikor nem tudok megbocsátani valakinek. Az egy kötél, az egy rabság, amikor abba élek, hogy fortyogok, és nem tudok megbocsátani. És persze, Isten megérti. Isten soha nem kárhoztat minket, azt mondja, hanem azt mondja, hogy én szeretlek, elfogadod, hogy fontos vagy, értékes vagy, szeretlek, a javadat akarom, és én megbocsátottam neked, csak nyugi, nem károsztatlak, nyugi, és egyszer csak ezek a kötelek nincsenek ott. Egyszer csak szabad vagyok arra, hogy szeressek. És ez egy rejtélyes dolog, mert úgy működik, hogy elfogadom, ugye, és ezzel befejezem, Róma 10.17-ben ugye azt mondja, a hit hallásból van, és Isten igéjének a hallásából. Isten igéje, ha hittel hallod, hogyha elhiszed, amit mond, amit olvasol, hittel kevered, így mondja a Biblia máshol, akkor az meg tud szabadítani téged. Annak hatalma van, annak ereje van, az élő és ható, az erős, és ez nem a te erőd már, hanem az egy áttétes erő, úgy értem, az Isten benned és rajtad keresztül. És tényleg ez a küldetésünk, amivel kezdtem, hogy ezt leleplezzük, hogy olyan emberek legyünk, akik szabadok, akik ezektől a kötelékektől szabadok, és el tudják mondani a másik embernek, hogy lehet szabad te is. És megmutatom azt a szemét, Jézus Krisztus, aki által ők is szabadok lehetnek. Ez egy jó kis küldetés. De én, meg hogy szabaduljak előbb, úgy értem, engem is valaki oda vezetett hozzá, engem is valaki bemutatott neki, és aztán én megismertem őt, és elkezdődött ez a kapcsolat, és aztán, és ez nem egyik pillanatra a másikra megy, és vannak területek, ahol megszabadulok, vannak, ahol még nem. Semmi vész. Folyamatos. Ezt úgy hívja a Biblia, folyamatos megszentelődés. Ilyen. Ez azt jelenti, hogy 2 Korintus 3.17, hogy fedetlen arccal szemtől szembe nézem Jézus Krisztust. Nézem az ő igéjét, hallom az ő szavait, értem az ő szeretetét felém egyre jobban, és hogy ezt nézem, és erre fókuszálok, azt mondja, hogy megszabadulsz, és egyre, hogy dicsőségből dicsőségbe lépsz előre, hogy a Szent Szellem által, akit kaptunk, Isten pecsétjét, Isten előlegét. És megszabadulsz lépésről lépésre fokozatosan, de lehet, hogy egyik pillanat a másikra. Jó, oké. Átadom a szót is, annyira.
Nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak.